Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 10. Zsoltárt énekeljük. A 10. Zsoltárunkat, amelyik így kezdődik, mire távozol tőlünk, Úristen? Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg énekkarunk szolgálatát, akik ugyanezt a zsoltárunkat éneklik el Gudimelnek a feldolgozásában. A 10. Zsoltár 2 versét fogják elénekelni. Figyeljük őket! Köszönjük szépen! Most hallgassuk meg az adventi verset. Előadják Zsoldos Kata és Zsoldos Dávid.
vigyázz saját magadon. Minden advent ítélet így kellene, s így élek.
Minden advent remegés, Isten felé epedés.
Minden advent ima is, Uram, fogadj be ma is.
Minden advent szeretet Betlehembe vezetett.
Köszönd meg hát a csodát, a világ karácsonyát.
Köszönjük szépen, nem lehet azzal meggyújtani, édes. De lehet. Nem tudja meggyújtani a kicsit. Közben keressük ki a következő énekünket, amit együtt énekeljünk, a 312. énekünk. A 312. dicséretünket mindegyik versével énekeljük, mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy megszólíthatunk téged ezen a vasárnapon is, adventnek ezen a második vasárnapján. Köszönjük te néked, hogy ének szóban és versben is téged dicsőíthettünk, aki gondoskodtál arról, hogy elküldötted a te fiadat, hogy általa hazavigyél minket, hogy általa helyet készíts nekünk az otthonodban, hogy általa megválts minket. Köszönjük te néked, hogy elküldötted Jézust, ami drága üdvözítőnket, aki meghalt értünk a kereszten. És köszönjük, hogy föltámasztottad őt, és megdicsőítetted, hogy lássuk és halljuk őt, és őt imádó emberek legyünk. Kérünk téged arra, hogy segíts ma a te szent lelkeddel, hogy megértsük atyai üzenetedet, amit ma is a szívünkre akarsz helyezni. Segíts minket, hogy tudjuk értelmesen hallgatni, és hittel befogadni tanításodat. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd maradjon tőlünk távol minden olyan gondolat, érzület, esemény, ami megzavarhatna minket a rád figyelésben. Kérünk, hogy áld meg így Isten tiszteletünket, hogy megszólítasz minket. Köszönjük néked, hogy megőriztél az elmúlt napokban is. Köszönjük, hogy eljöhettünk hozzád az örömeinkkel is, és a bánatainkkal is. Látod az aggodalmainkat, a félelmeinket, szomorúságunkat, várakozásainkat, ismered a mi szívünket, lelkünket, tudod a bűneinket is, vétkeinket is. Köszönjük, hogy kérhetjük, hogy irgalmasan bánj velünk, és irgalmasan szólíts úgy, ahogy arra szükségünk van. Köszönjük, atyánk, hogy szeretsz minket, és hogy megáldod a szívünket ma is. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét, Ézsaiás próféta könyvéből. Ézsaiás próféta könyvének 30. részéből a 18. verset olvasom fel. S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek. Mert az ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik őt várják. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, Isten dicsőségével foglalkozunk adventi Isten tiszteleteinken. Amint arra emlékezhettek, először a 113. Zsoltár alapján, majd a Római Levél 11. részének alapján gondolkoztunk el Isten fenséges lényén. Ma újabb fénysugarakat láthatunk meg az ő dicsőséges személyéből. Ebben a felolvasott bibliai versben a várakozó Istenről olvasunk. A várakozó Istenről. Mivel vár ez az Isten? Mivel vár az, aki itt megszólal? Testvérek, az ítélettel vár. Az ítélettel vár. Azt mondja itt az írás, hogy az ítélet Istene az Úr. Ez azt jelenti, hogy Isten a bíró, aki ott áll a népe fölött. És vár azzal, hogy ítélőszéke elé állítsa őket, és mint a legfelsőbb bírájuk, végítéletet mondjon felettük. Isten, mint bíró, védi az ő törvényét, az isteni törvényt. Ő gondoskodik arról, hogy annak a törvénynek, ami az ő jellemét írja le, gondoljatok a 10 parancsolatra, ami az ő természetét írja le. Azt a törvényt, ami az ő saját létének, lényének a törvénye, gondoskodik arról, hogy ennek a törvénynek ő érvényt szerezzen. Ehhez mindent tud ez az Isten. Ő úgy jelenik meg előttünk, mint aki teljhatalommal bír, és mint aki abszolút igazságos. Tehát ez az Isten, az ítélet Istene vár ebben a felolvasott szakaszban. Ma is igaz, testvéreim, hogy Isten az ítéletnek az Istene. Ő a főbírája az egész emberiségnek, élőknek és holtaknak is. aki a saját keze által kőtáblába vésett törvénye szerint, a 10 parancsolat szerint ítéli meg az embereket, haláluk percében és az utolsó ítéletkor. Megvizsgálja, hogy az emberek a vele szembeni kötelességeiket és embertársaikkal szembeni kötelességeiket formailag és a szívükben is 100%-ig betartották-e vagy nem. Úgy is mondhatjuk egyszerűen, hogy életük összhangban állt-e Istennel, abszolút összhangban, vagy nem állt vele összhangban. Isten ma is ugyanaz a mindentudó bíró, mint aki régen volt. Ma is ugyanaz a teljhatalmú bíró, aki volt régen, és ugyanaz az igazságos bíró, aki volt régen. Őt nem lehet majd megvesztegetni, nem lehet lefizetni, nem lehet megvenni, nem lehet becsapni, félrevezetni különböző hamis adatokkal, és nem fog egyáltalán semmiféle részrehajló ítéletet hozni, hanem teljesen igazságos lesz az ítéletben. És tudjuk azt is, hogy az ítélete kétféle lehet, mert ezt is elmondja nekünk. Azon a napon örök kárhozat vagy örök élet, pokol vagy menny, nem ismer az Isten harmadik lehetőséget, vagy jobbra, vagy balra. Mivel ő a legfelsőbb bíró lesz, ezért a kimondott ítélete ellen nem lehet senkinek sehova föllebbezni. Nem lesz föllebbezési lehetőség. Nekem nem tetszik, hogy elkárhoztatsz Isten. Hogy föllebbezek, van a nálad magasabb fórumra, aki majd felülbírál téged. Nincs magasabb fórum. Ő mondja ki a végső ítéletet az ember fölött. És ha tetszik, ha nem, testvérek, mindenkinek meg kell jelennie az ő ítélőszéke előtt. Senki nem kerülheti el a felelősségre vonást, és ezt az ítéletet. És mindenkinek nem a szomszéd életéről, hanem a saját maga életéről kell majd számot adnia az Istennek. Őt fogja megvizsgálni az Isten, nem mást. És világosan állít előttünk azt, testvéreim, hogy Isten az ítélő Isten nem a vádlottak padján ül, hanem a bírói székbe. Itt a földön szemtelenül próbálja az ember az Istent a vádlottak padjára ültetni állandóan. Szemrehányásokkal ostromolja az Istent, káromolja a nevét, vagy annyira se becsüli, mint a kutyáját. Ott nem az Isten fog a vádlottak padján ülni, hanem az ember. Minden egyes ember. És Isten pedig nem fog vonakodni, hogy igazságot szolgáltasson, a törvényének érvényt szerezzen. Mert úgy olvasjuk itt az írásban, hogy az ítéletnek az Istene az Úr. Testvéreim, hogyha csak egy kis hitecske is van bennünk, és nem vagyunk vagy teljesen hitetlenek, vagy cinikusak, akkor ez azért egy elég melbevágó hír. Mégpedig azért, mert a Biblia szerint, és a hétköznapi valóság is ezt bizonyítja, mi az ő szentséges és örök törvényeit, ami szerint ő megítél minket, nem tartottuk be. Nem állunk összhangban az Isten szentséges és abszolút makulátlan lényével. Nem harmonizálunk vele. Éppen, hogy az ellentétei vagyunk. Nem csak, hogy mondjuk 80%-ban nem tartottuk be, hanem 100%-ban nem tartottuk be, amit ő mond. 100%-ban nem vagyunk vele összhangba. Törvényét milliószor megszegtük. Akár szavainkba, akár cselekedeteinkbe, akár a szívünkbe benn. Ezt még a lelki ismeretünk is megerősíti, Márha még, van ilyen, hogy még működik, vagy ha már működik. Megerősíti a lelkiismeretünk, hogy te számtalanszor megszegted az ítélet Istenének a törvényét, jellemének, szent természetének törvényét, és ő ezeket tudja, és te is tudod. Bűnt követtél el, nem egyet, számtalant. Annyira nem játék ez az Isten szín előtt, testvérek, hogy azt mondja Jakab levelében, hogy ha valaki az egész törvényt megtartja is, de egy ellen vét, akkor az egészet megrontotta, az egészet megszegte. Csak hogy mi nem csak egyet tartottunk be, hanem egyet se tartottunk be. Nem csak egyet rontottunk meg, hanem mindet megrontottuk. Nem tartottuk be úgy, ahogy Isten kívánja ezt. Nem vagyunk vele 100%-osan összhangba. És egy napon, testvérek, oda kell állni az ő ítélőszék elé, akár úgy, hogy egy napon megjelenik nálunk az ő sötét arcú, kérlelhetetlen szolgája a halál, és oda hurcol minket az Isten ítélőszéke elé, ha tetszik nekünk, ha nem, és visz minket együtt a tagadott, vagy a szépített, vagy a takargatott bűneinkkel, akár úgy, hogy Jézus visszatér és hatalmának angyalaival fog minket oda citálni az ítélőszéke elé. De akárhogy is lesz, testvéreim, az ítélőszékét, ennek az igazságosan ítélő Istennek nem kerülhetjük el. Nevetséges azt hinni, testvérek, hogy valaki az Isten törvényét megszegi, és lépten nyomon megszegi szívében és az életébe, és utána ezt óne vejteresz, minden további nélkül megúszza. Testvérek, nem így van. Ha legyőzhetnéd a halált, akkor nem kellene neked az Isten ítélőszék elé állni, soha. Ha legyőzhetnéd az Isten hatalmának az angyalait, akkor nem kellene neked az Isten ítélőszék elé állni, csak hogy se a halált nem bírod legyőzni, az Isten hatalmának angyalait meg még kevésbé. Ezért oda fogsz kerülni te is, a szíveket, veséket vizsgáló, a szív mélységeit ismerő bíró szeme elé, akiről azt mondja a Biblia, hogy tűzláng tekintetű, aki örök igazsága szerint fog téged is, meg engem is megítélni, és azt követeli tőle az ő saját jelleme, az ő saját törvénye, hogy a bűnös, ha bűnösnek bizonyul, elnyerje méltó büntetését. És ne áltassuk magunkat, testvérek, azzal, hogy az igazságos Isten nem fog majd ítéletet hozni, mert olyan könyörülő, hogy ő nem fog senkit a kárhozatra ítélni. Nem, testvérek. Ezt a hazugságot nehogy bevegyétek. Sokan akarják a szátokba tenni ezt a cumit, csak nehogy bekapjátok. Mert az Isten nem ilyen. A Bibliában nem ilyen. Az Isten nem habozik arról, hogy valakit elkárhoztasson, aki ott áll előtte, és megszegte az ő törvényeit. Nem fog megijedni attól, hogy igazságos ítéletet mondjon egy ember fölött. Mert nem meri fölvállalni ennek az ódiumát. Fölmeri vállalni. És mi lesz annak a büntetése, akit ő bűnösnek talált, testvérek? Megmondta előre. Nincs itt semmi nagy titok. A bűn zsoldja a halál. És ez elsősorban nem a földi halál, testvéreim, hanem tudjátok, az örök halál, az örök szenvedés, a kárhozat, az örökké Isten nélkül való létezés. Mivel megszegtük a törvényét, nem álltunk vele összhangba, ezért kizár minket örökre a vele való közösségből, kapcsolatból. És mivel, testvérek, mindnyáján ilyenek vagyunk, kivétel nélkül, én is, ti is, ezért voltaképpen senki nem méltó az Isten országára, de mindenki méltó a pokolra, az örök kárhozatra. Megszegtük a törvényét, és ennek az ő részéről ez az ítéletes, mire erre rászolgáltunk. A pokol pedig, testvérek, nem kívánatos hely. Nem kívánatos hely. Lehet, hogy valakinek rossz itt a földön, de biztosíthatom azt, hogy a pokol milliószor rosszabb. Sőt, azt is el tudom mondani neked, hogy a földi életed legboldogtalanabb napját is vissza fogod sírni a pokolban, mert az annál is sokkal rosszabb lesz. Lehet, hogy valaki nagyon boldogtalan, vagy nagyon, nagyon beteg, de a pokol, testvérek, az nem a megváltást hozza senkinek, hanem a sorsának az örök és visszacsinálhatatlan rosszabbra fordulását. Jézus drasztikusan beszélt erről, testvérek, amikor azt mondta, hogy ha a jobb kezed botránkoztat meg téged, akkor vágd le, vagy ha a jobb szemed botránkoztat, akkor vágd ki a szemedet, mert jobb, hogyha csonkán mész a mennyek országába, mint hogy éppen jussál a pokolba. Inkább itt szenvedd el azt a szenvedést, azt a kint, hogy megcsonkulsz, mint hogy elkárhoz, mert az szörnyű dolog. És akit, testvérek, bűnösnek talál Isten azon a napon, az biztos, hogy nem juthat a mennybe. Ezt annyira világosan elmondja a Szentírás, testvéreim, hogy egyszerűen nem lehet nem észrevenni. Egyszerűen azt mondja, kint maradnak, Jelenések könyvéből olvasjuk, kint maradnak a kutyák. Ezek a parázna emberek, a homoszexuálisok, a leszbikusok. Kint maradnak a varázslók, a házasságtörők, a gyilkosok, a bálványimádók, és akik szeretik és szólják a hazugságot. A Galata levélben azt olvassuk, hogy Isten országának nem lesznek örökösei a házasságtörők, a paráznák, a tisztátalanok, a buják, a bálványimádók. akik ellenségeskedők, akik lázadók, akik gyűlölködnek, haragszanak, veszekednek, hazugságokat művelnek, irigykednek, gyilkosok, részegek, dobzódnak, kicsapongók. Azt mondja Pál apostol által a lélek, hogy akik ilyenekben és hasonlókban élnek, azok alkalmatlanok az Isten országára. Nos, alapigénkben, testvérek, azt olvassuk, hogy az ítélet Istene vár. Mivel vár? Azzal vár, testvérek, hogy az ítélőszék elé állítson minket, és elkárhoztasson. Tudjátok, hogy csak azért vagyunk itt ebben a templomban, ezen a napon, ebben az órában, ezekben a percekben. Mert az Úr még vár azzal, hogy maga elé citáljon bennünket, és kimondja fölöttünk a megfellebbezhetetlen és visszacsinálhatatlan végső ítéletet. Még nem idézett be minket az Úr. Még itt vagyunk. Mert még vár. Türelmesen vár. Testvérek, számomra az Istennek ez az egyik legmegrázóbb képe, hogy ő már igazságosan lesújthatott volna ránk, és már régen maga elé citálhatott volna, és a pokolba küldhetett volna mindnyájunkat. De nem tette meg. Nem tette. Még vár. Látja, hogy milyenek vagyunk, hogy talán megvetjük, vagy gyalázzuk, vagy káromoljuk, vagy semminek nézzük, vagy talán az egész bűneinket igyekszünk eltakarni egy nagyon szép vallásos, református máz mögé, és kegyeskedünk, és farizeusoskodunk, jópofáskodunk az Isten előtt, csak azért, hogy hát, ha nem veszi észre, hogy mi lapul a háttérbe, de hát úgyis látja. És még nem küldte el a szolgáját, és még nem jött vissza, még vár. Megmagyarázhatatlan türelemmel vár velünk. A várakozó Isten. Látjátok, mivel vár ő? A végítélet kimondásával. Azzal, hogy elkárhoztasson minket. De lássuk másodszor, testvérek, hogy mire vár ez az Isten. Látjuk, mivel vár, de mire vár? Azt mondja az ige, hogy arra a pillanatra vár, hogy felemelkedjen és könyörüljön rajtatok. Felemelkedjen és könyörüljön rajtatok. Igen, csodálatos dolog, testvérek, hogy Isten közli velünk, hogy ő kicsoda, s hogy mi milyenek vagyunk, és mire vagyunk méltók, és még nem állít maga elő, kimondja fölöttünk a végítéletet. Hogy végrehajtassa az ítéletet. Még vár arra, hogy könyörüljön rajtunk. Hogy irgalmazzon nekünk. Kedves testvérek, Istennek az irgalmasságáról hány és hány helyen olvasunk a Bibliába? Az ő kegyelmességéről hány és hány helyen olvasunk? És nem szabad úgy gondolnunk, hogy az Isten irgalmassága kizárja azt, hogy ő igazságosan ítél. Nem zárja ki, a kettő egyszerre érvényes. Mind a kettő úgy van. Azt mondja Habakuk prófétánál, hogy haragban emlékezz kegyességedről. Haragban emlékezz kegyességedről. Isten haragvó Isten és irgalmas Isten. Mind a kettő 100%-osan. A bűn miatt haragszik és ítéletet mond, és ugyanakkor 100%-ban irgalmas és kegyelmes. Annyi bátorító ige szól, testvéreim, erről, hogy az ő törvényének nyilvánvaló megszegését Isten megbocsátja a bűnösnek. A bűneit akármilyen súlyosak is eltörli. Drága képeket olvashatok erről a Bibliában. Hadd idézem elétek, amikor azt mondja Mikeás prófétánál, hogy a tenger mélyére dobja Isten a bűneket, amikor megbocsátja. Akkor kiállunk a tengerpartra, és van, aki kiállhat, de van, aki a Tiszapartra állhat ki, és fog egy követ, és bedobja. Mindjárt elmerül. És azt nem lehet fölhozni már. Isten így a bűneinket bedobja a tenger mélyére. Nem is a Tisza mélyére, a tenger mélyére, az sokkal mélyebb. És ott elsüllyednek. Ez a megbocsátás, nincs többé. Azt már nem lehet előszedni onnan, nem lehet kihalászni onnan. Az volt, és nincs tovább. Megbocsáttattak a te bűneid. Egy másik kép, amit használ Ézsaiás prófétánál, hogy eltörlöm álnokságaidat, mint a felleget. Mikor elborítják, nem ilyen ónos fellegek, de a kisebb fellegek úgy jönnek, és elborítják az eget, és akkor jön egy szél, és kifújja őket, és újra süt ránk a nap. Isten azt mondja, hogy a bűneid olyanok, mint a fellegek, és én úgy eltakarítom őket, hogy ragyogjon fölötted az ég. Hogy tiszta legyél. Hogy szép legyél. mint a felleget törlöm el a bűnödet, semmivé teszem azokat. Keresed és nincsenek, eltűntek, megbocsáttattak a te bűneid. Aztán máshol a Bibliában, mint egy sötét teher jelenik meg a bűn. Ezt a képet ragadta meg Bunyan az Arándok útja című regényében, amikor írja, hogy a későbbi keresztényre ránehezettek a bűne, és egy nagy batyút vitt, egy nagy bűn batyút vitt a hátán. Szerencsétlen, ott kóvágott jobbra-balra a városába, romlás városába, és kereste, hogy hol tudna megszabadulni az őt egyre inkább nyomasztó bűntehertől. Míg végre meglátta a keresztet távolban. És megy oda, és ott mi történik vele? Leszakad róla a bűnterhe, a nagy batyú, amit ő nem bírt megszabadulni. Leszakad róla. Nem bírt tőle aludni, nem bírt tőle dolgozni, mert ott fájtak neki a bűnei, lelkiismeret, furdalás gyötörte, és ott föloldódott. És eltűnt úgy, hogy kereste, hogy hova lett, de sehol nem látta a bűneit. Eltűntek a bűnei. Megbocsáttattak a te vétkeid. Ilyen az Isten testvérek. Irgalmas, aki nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságba. Ha komolyan vettük az előbbieket, testvérek, hogy Isten mint egy bíró jelenik meg, aki a saját törvénye szerint minket ítéletre von, és ez a kép minket megrémisztett, testvérek, akkor most ugyanúgy bátorítson minket, és erősítsen bennünket, hogy ugyanez az Isten megtisztít minket a bűneinktől, és tisztává teszi a szívünket. Ez két dolog, ugye, lemossa rólunk a bűneinket, eltakarítja rólunk a bűneinket, de akkor a szívünk tiszta lesz. A szívünk tiszta lesz. Szabad a bűntől. És az azt jelenti, hogy megszabadultunk az ő kegyelméből mindattól, ami méltóvá tesz a pokorra. De a tiszta szív által méltóvá tesz minket a mennyre, az örökkévaló életre. Aminek a lényeg az, hogy újra vele lehetünk közösségben. Boldog kapcsolatban. Kedves testvérek, senki másnak nincs hatalma erre. Tudjátok, senki másnak nincs hatalma arra, hogy minket a vétkeinktől megszabadítson, de neki van. Nem csak a kárhoztatáshoz kell isteni hatalom, de a bűnbocsánathoz és az üdvözítéshez is. És ő rendelkezik ezzel a hatalommal. Nem kell félni, testvérek, senkinek attól, hogyha Istenhez megy, és azt mondja neki imádságba, hogy bocsásd meg az én vétkeimet, akkor Isten megbocsát-e neki, vagy nem? Megbocsát. Mert irgalmas és könyörülő, és neki van is hatalma ahhoz, hogy nekünk megbocsásson. Nincs hatalma erre a lelkésznek. Nincs hatalma egy papnak. Nincs hatalma az egyháznak, se a rómainak, se a reformátusnak. Nincs hatalmuk, testvérek, hiába kérkednek vele. Nem kell félni tőlük, hogyha talán elszakad tőlük valaki, akkor elveszíti a bűnbocsánatot meg. Semmit nem veszít el, testvérek. Egyedül Istennek van hatalma a bűnöket bocsátani, mondják a zsidó farizeusok már Jézusra, amikor azt mondja a bénának, hogy fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Hát ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. Hát igen, egyedül ő bocsáthatja meg. Jól értették az írást. De ő megbocsáthatja. Nálad van a bocsánat, mondja a 130. Zsoltár, hogy féljenek téged. Nem az egyházat, nem a pápát, nem tudom ki, kicsodákat. Téged. Féljenek. Mivel Isten a kegyelmes Isten, testvérek, és az irgalmas Isten, nem kell megvárnunk azt, hogy egyszer csak maga elé citáljon minket, vagy a halál küldje ránk, vagy a sötét angyalait küldje, vagy a ragyogó angyalait, mindegy, hogy mondom. És az ítélőszéke elé állítson, és ő megvizsgálja az életünket, és azt mondja, hogy te nem álltál velem soha összhangban, nem harmonizáltál velem, és ezért te méltó vagy a kárhozatra, és távozz tőlem az örök gyötrelem helyére. Nem kell ezt a pillanatot megvárni, testvéreim, hanem szabad most oda fordulni az Úrhoz, Istenhez, és szabad imádságba azt mondani neki, hogy Isten, te mondtad, hogy megbocsátó és könyörülő vagy. Te mondtad, a Bibliába olvastam, kérlek, bocsásd meg a bűneimet. Szabadon foglak. Ha te nálad van a bűnbocsánat, hogy féljenek téged, akkor én most jövök, és kérem, hogy bocsáss meg az istentelenségemért, a hitetlenségemért, a bálványimádásomért. Mert nekem a családom, vagy a pénzem, vagy a hatalom, vagy a földi dolgok mind fontosabbak voltak nálad. És amikor választanom kellett volna, soha nem téged, nem a te igédet, nem a te népedet választottam, hanem mindig ezeket a dolgokat választottam helyetted, mert fontosabb volt mindez, mint te. Bocsásd meg nekem a neved hiába való emlegetését. amikor káromkodásba említettem, mert a többiek is úgy emlegették, s én is mentem velük. Bocsásd meg, amikor ki sem mondtam a nevedet, pedig ki kellett volna mondanom, de hitetlenül nem is mondtam ki a nevedet. Bocsásd meg a hazugságaimat. Bocsásd meg azt, hogy hányszor szentségtelenítettem meg a te napodat, amikor nem veled töltöttem azt az időt, amit arra szántál, és azt parancsoltad, hogy veled töltsem. Bocsásd meg azt, amikor elkívántam valamit mástól, ami nem az enyém, hanem az övé volt. Pedig megmondtad, hogy ne kívánjam ezt se, azt se, amazt se, és én más se csináltam, mint elkívántam. Bocsásd meg a rágalmaimat, a házasság töréseimet, amiket lehet, hogy a szó szerint is elkövettem, lehet, hogy csak a szívembe követtem el. Bocsásd meg a gyilkosságaimat, amit az anya méhembe elkövettem, meg máshol is elkövettem, amikor haraggal fordultam valakihez. Testvérek, szabad elmondani Istennek a bűneinket, amiket ő föltár és megmutat nekünk. Nehogy azt higgyétek, hogy ezek a bűnök csak úgy elévülnek. Vannak itt a földön olyan bűnök, amik elévülnek, de a mi bűneink az Isten előtt nem évülnek el. Azért, mert kisgyerekkoromban tapostam meg a szülői tekintélyt, az ugyanúgy most is ott van az én szívemben, mint bűn, mint ahogy ott volt akkor, amikor elkövettem. Mondja a próféta, hogy húzzuk magunk után a bűneinket, mint egy láncot. Jönnek utánunk a kiskorunktól elkövetett bűneink, az nem, hogy elfelejtettem, akkor nincs, de az Isten nem felejtett el, és van. Kihez menjünk ezzel, testvérek? Hát kihez mehetünk, mint az irgalmas Istenhez? Az ítélet Istenétől az irgalmas Istenhez. Nem egy olyan könnyű dolog ez azért, mint ahogy itt úrvacsorai liturgia során ugye el szoktuk mondani nagy könnyedén, hogy hiszem és vallom, hogy én egy ilyen nem tudom milyen ember vagyok. Nem, testvérek, ez nem olyan könnyű dolog. Amikor valakire valóban ránehezednek a bűnei, akkor az úgy jár, mint ahogy olvassuk a Bibliába a vámszedőt, aki bement a templomba, a mellét verve leghátul ült le, és azt mondta az Jézus, hogy a szemét se akarta fölemelni az Istenre, mert annyira szégyelte magát, annyira fájt neki, ütötte a mellét, és azt mondta, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Erre azt mondja Jézus, hogy ő megigazulva ment haza. Megbocsátattak a bűnei, és a szíve tiszta lett. Megigazult. És drága ígéreteink vannak, testvérek, a Szentírásban, hogy nyugodtan mondjuk Istennek a mi vétkeinket. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem takartam. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét, mondja Dávid király, aki halálba küldött egy embert, egy ártatlan embert, akinek a feleségével parázna volt. És különböző hazugságok árán érte el ezt. Megvallottam neked, és te elvetted rólam bűneim terhét. Testvérek, nehogy azt gondoljuk véletlenül a szívünkbe, amit nagyon sokszor gondolnak az emberek, hogy én úgy szolgálhatok az Istennek, hogy nem rendezem vele a bűneim problémáját. Ilyen nincs, testvérek. Olyan nincs, hogy valaki fogja magát, és él egy darabig istentelenül, aztán gondol egyet, azt beáll az Isten táborába. Mint hogyha mi se történt volna, egy árva mukot nem szól Istennek a bűneiről. Egyszer csak úgy átmegy keresztjénbe. De anélkül, hogy a bűneiről beszélt volna az Istennek. Ma ennek nagy divatja van, csak testvérek, így ez nem működik. Ez így nem működik. Istennel el kell rendezni a bűneinek a problémáját. Oda kell hozzá nekünk személyesen menni, a magunk nyomorúságával, és kell kérnünk, hogy ezt és ezt, amit látok, Uram, és amit nem látok is, a titkos bűneimet is, azokat is bocsásd meg nekem. Tedd a szívemet tisztává, hogy ne legyek alkalmas a pokolra, úgy, ahogy vagyok, hanem legyek alkalmas a mennyre, a veled való drága közösségre. Vár az Úr. Mivel vár? Azzal, hogy minket a pokorra küldjön. Mire vár? Arra, hogy vegyük észre az ő irgalmas lényét, és forduljunk hozzá bűnbocsánatért. Erre vár az Úr. Olyan türelmes testvérek, azt mondja Péter apostol, hogy ami Urunknak hosszú tűrését, üdvösségesnek tartsátok. Hosszan tűr érettünk, nem akarva, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Vagyis mindenki bűnbocsánatot kérjen, és elfogadva azt hittel, a szívét az Istennek adja. Vár az Isten erre, testvérek. Velem kapcsolatban is várt, és veled kapcsolatban is vár. És nézzük utoljára azt, hogy hogyan vár ez az Isten, testvéreim. Hogyan vár? Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy az ítélő és irgalmas Isten várakozása soha nem jelent valamiféle tétlenséget. Ő munkálkodott az ellene lázadó zsidók szívében is, hogy megbánják a bűneiket és hozzáforduljanak. Úgy munkálkodott, hogy elérje az övei szívébe, hogy hozzá kiáltsanak a bűneikből bocsánatért, hogy hozzáforduljanak irgalomért, és azonnal szeretettel feleljen neki és nekik. Mondja nekik, hogy megbocsátattak a bűneitek. Tehát az ítélet Istene, testvérek, az irgalmas Isten nem passzívan, lustálkodva, semmit tevéssel vár arra, hogy nekünk irgalmazzon, hanem aktívan, közelebb jön hozzánk, testvéreim. Közel lép hozzánk, ellene lázadó bűnösökhöz, akik más se érdemlünk, mint halált és kározatot, és csak azt érdemelnék, hogy az Isten távol maradjon tőlünk, hogy árva szót ne szóljon hozzánk. Elhallgasson és néma maradjon, hogy a sírba szállókhoz legyünk hasonlók. Ezt érdemeljük. És ő nem ezt csinálja, hanem oda jön hozzánk, és elkezd nekünk beszélni. Elkezd beszélni a fiáról, testvére, Jézusról. Elkezd Jézusról beszélni, aki Betlehembe született. Mária és József gyermekeként, de nem az ő fiúk volt, hanem Isten fia. Elkezd beszélni nekünk advent küszöbén a betlehemi jászolról. A versikékben, amiket hallottok. Beszél az Isten a fiáról. Beszél az énekekbe, beszél az imádságokba. Aztán beszél Jézusnak a tanításairól, az egész életútjáról. Beszél neked az Isten Jézus keresztjéről, a Golgotai keresztről. Sok mindent elmond róla. Beszél Jézusnak az üres sírjáról, mert feltámasztotta a fiát a halálból. Beszél önmagáról, mint Krisztusról. Testvérek, miért beszél nekünk Isten Jézusról? Miért beszél nekünk Jézusról? Nos, azért beszél róla, mert kizárólag ő érette az ő véres keresztjéért, ad nekünk irgalmat. Bocsát meg nekünk. Mi nem érdemeljük azt, hogy megbocsásson nekünk Isten. Nem érdemeljük. De Jézus 100%-ig kiérdemelte nekünk, hogy megbocsásson nekünk Isten. Nincs semmink, amivel megvehetnénk magunknak a bűnbocsánatot Istentől. Nincs egy jó cselekedetünk se, amit odaadhatnánk neki ellenszolgáltatásként. Nincsen semmi, amit tőlünk elfogadhatna. De Jézus az életét adta. Ő meghalt. És az életét váltságdíjul adta Istennek, és az kellett az Istennek, ezért támasztotta őt föl. Ezt bizonyította azzal, amikor feltámasztotta a halálból. Testvérek, Jézusért nekünk a bűnbocsánat, és azzal együtt az Istennel való közösség, az örök élet, az üdvösség ingyen ajándékként adatik. Ha Jézus nem hal meg a kereszten, senki nem üdvözülne, testvérek. Senki. De Jézus meghalt a kereszten. És ezért van bocsánat mindazoknak, akik megvallják bűnösségüket, kárhozatra méltó voltukat, és valóban szívből kérik Istentől az ő kegyelmét. Nos, ezért beszél nekünk, testvérek, Isten Jézusról. Ezért juttatja újra meg újra az eszünkbe. Ezért suttog róla a szívünkbe. Mert csak az ő áldozatáért bocsát meg minden hamisságot és bűnt, és teszi tisztává a szíveteket. Ő érte feltétel nélkül és örökre szeret. Ő érte nem ítél kárhozat, hanem ő érte megbocsát és alkalmassá tesz az örök életre. Mert nem gyönyörködik a bűnös elvesztésében, hanem abban, hogy üdvözíti az embereket fia halála érdeméért. Testvérek, amikor mindezeket Isten nekünk a fiáról suttogja a szívünkbe, akkor arra beszél reá, hogy higgyünk neki. Higgyünk annak, amit nekünk mond. Ne elégedjünk meg azzal, amit szoktunk mondani, hogy benne hiszünk. Ezt már hangsúlyoztam nektek, de újra el fogom mondani. Mert az üdvösséghez nem elég az, hogy hiszek Istenben. Tudnilik, hogy hiszem, hogy van. Ez nem elég az üdvösséghez. A sátán is hiszi, hogy van Isten, sőt tudja is. De ettől nem fog üdvözülni. Nekünk az Istennek kell hinni, amit a Bibliában mond nekünk. Ha ő azt mondja nekünk, hogy Jézusért megbocsát, hidd ezt a dolgot. és amikor megvallod a bűneidet, akkor hidd el ezt az ő drága ígéretét, hogy a fiam véréért megbocsátottam neked. Többé a bűneid nincsenek, mármint egy felleget eltöröltem őket. Bedobtam a tenger mélyére, leoldottam a batyut a hátadról. Nem kell lelkiismeret furdalásod legyen. Nincsenek többé a bűneid, nem láttam többet azokat. És akkor ott állunk, és azt mondjuk, de biztos? Nem kell valamit még csinálnom, nem kell jóvá tennem, nem kell érdemeket szereznem, nem kell csinálnom, cselekedni valami. És azt mondja, nem kell. Hidd el, hogy nem kell. Kapaszkodj bele az ígéretembe, a szavamba. Bízz abban, amit mondok, és tied lesz az, amiről beszélek. Ha ő azt mondja, megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztítson minket minden hamisságtól, akkor higgy ebben, mert ez rád is, rám is vonatkozik. Higgy ebben az ígébe. Kapaszkodj bele ebbe. Te mondtad, Uram. Hadd fogjalak a szavadon. Testvérek, így, ahogy az Isten munkálkodik bennünk, hogy higgyünk az ő beszédének, és megvalva a bűneinket, megragadjuk a bűnbocsánatot az igéjében, az ő ígéretében, így vesz rá minket arra, testvérek, hogy tovább ne papoljunk az ártatlanságunkról. Senkinek. Egymásnak sem, meg Istennek meg még kevésbé. Ne papoljunk arról, hogy mi azért nem vagyunk olyan rosszak, mint mások, meg ne emlegessük a vallási hőstetteinket, a vallási múltunkat, mint hogyha azok bármit is jelentenének, ne bízzunk a vélt jó tetteinkbe, ne mentegessük magunkat, áldom másokra mutogatva azért, hogy mi hogy éltünk, mint éltünk, nem fogjuk szépítgetni tovább erények ki a nyomorult bűneinket, hanem egyszerűen beismerjük, hogy mi nyomorult bűnösök vagyok, akik Jézus áldozata híján az életbe nem kapnánk se bűnbocsánatot, se örök életet az Isten országa, hanem biztos elkárhoznánk. Én is elkárhoznék. De az ítélet Istene az én irgalmas Istenem. El tudod ezt mondani te is. El tudod mondani, hogy dicsőség neked, Uram, aki nem tétlenül várakozó reám, hanem nagyon is aktívan jössz hozzám, suttogsz a szívembe Jézusról, hát ha egyszer a süket fülemen át tud hatolni a te szavad, és bejut a szívembe, a lelkem mélyébe, és fölragyog nekem a Krisztus, akiért te megbocsátottál nekem, akiért szeretsz ígyen, akiért a magadénak vallasz, akiért tiszta szívem lehet, akiért egyáltalán új életet élhetek itt a földön is, és ha meghalok utána is, örök életem lehet. Köszönöm. Légy áldott érte, és hadd imádjalak téged. Kedves testvéreim, lássátok Istent ebben a mai igében, a várakozó Istent. Ez az Isten, láttuk, hogy mivel vár. Azzal vár, hogy a szín elé citáljon minket. Ha tetszik, ha nem. És kimondja fölöttünk a kárhoztató ítéletet, amit megérdemlünk. Láttuk másodszor, hogy mire vár. Arra, hogy végre irgalmazzon nekünk, hogy megbocsássa azokat a bűneinket, amik miatt el kéne, hogy kárhoztasson. És tiszta szívet adjon nekünk, hát már alig várja, már ott toporog, és már majdnem, hadd adjam már oda. És hogy odaadhassa, beszél nekünk fiáról Jézusról. El kell, hogy mondja, hogy amit kapsz mindjárt, az a bűnbocsánat, az nem a te érdemed. És az nem csak úgy adom neked, hanem azt a fiamért adom, a keresztért adom. Az ő véreért, az ő életéért adom. Nem a jászoláért, a keresztjéért. Nem a bájos kisdedért, hanem azért, aki utált volt, és elfordítottuk a szemünket tőle, mert megvetett és gyalázott volt. Az ő véreért, az ő életéért. Higgyél az Isten ígéretében. Élj a bűnbocsánattal, és boldog leszel. Ezzel a boldog örömmel várhatod Istent adventben. Azt mondja az írás, hogy akik ezeket átélik, boldogok mindazok, akik őt várják. Most mi várjuk már Istent, várjuk Jézust adventben, nem úgy, hogy majd most jön el karácsonykor, hanem majd úgy, hogy vissza fog jönni Isten. És elhoz ennek a világkorszaknak a végét, és megnyitja egy új világ kezdetét. Mi várjuk Istent, várjuk Isten fiát, Krisztust. És akik megtisztított szívvel várjuk, azok boldog emberek. Bár csak te is a boldog emberek között lennél. Minél előbb. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, aki ma is megmutatod nékünk a te dicsőségedet. Megmutatod nékünk, hogy te vagy ennek a mindenségnek a legfelsőbb bírája, aki a saját lényednek, természetednek, jellemednek törvénye szerint ítéled meg az embereket, minket is, személy szerint, engem s minnyájunkat. Köszönjük te néked, hogy elmondod nekünk azt, hogy nincs más ítélet, mint az örök kárhozat, mert a bűneinkkel ezt érdemeltük ki, hiszen számtalanszor szegtük meg a te törvényedet. Te látod csak ezt, Urunk, hogy hányszor. És látod azt is, hogy ha van valami, amiről nem akarunk beszélni, mert úgy érezzük, hogy bemocskol minket, és úgy érezzük, hogy nagyon kellemetlen, és nagyon szörnyű dolog, és nagyon megalázó dolog, akkor az pont a bűneinknek a problémája. Látod, hogy mennyire kerüljük ezt a témát. Látod, hogy megpróbálunk úgy a tiéd lenni, hogy nem beszélünk erről. Elhallgatjuk ezt az ügyet. Mintha életünkkel minden rendben lett volna mindig is, úgy teszünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy belássuk a mi vétkeinket, és ne takargassuk azokat előtted, hanem hadd beszéljünk ezekről. Te is beszélsz róla, hogy mi is beszéljünk. Köszönjük néked, hogy szabad eléd jönni, és megnevezni őket, és szabad kijönteni előtted őket, ezt a nagy és sötét mocskot letenni a színed előtt. És köszönjük te néked azt, hogy te ezt eltörlöd, ezt te a tenger mélyére dobod, ezt te mint egy nagy terhet örökre a mélységbe veted. Köszönjük te néked a bűnbocsánat drága ígéretét, és hadd áldjunk azért, mert fiadért vagy kegyelmes. Köszönjük néked, hogy az ő áldozatáért vagy irgalmas hozzánk, mert ő rajta büntetted meg a mi bűneinket is. Ezért halt meg, és köszönjük, hogy az ő véréért nekünk most már megbocsátottál. És megbocsátasz, és ha megvalljuk néked a nyomorúságainkat, te azokra azt mondod, hogy már nincsenek. Köszönjük néked, hogy alkalmatlanná teszel a pokolra, és alkalmassá a mennyre. Fiadért, ami drága megváltónkért. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tudjunk hinni ezekben a te igéidben, tudjuk megragadni ezeket, hogy miénk lehessél itt és örökre. És boldogan tudjunk már most is élni, és boldogan tudjunk téged várni. Köszönjük, hogy tanítottál minket, és köszönjük, hogy így tehetjük kezedbe életünket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat most, akik gyászoló szívvel vannak itt, mert elveszítették kedves szerettüket. Kérünk, hogy a te vigasztaló közelséged legyen ezzel a családdal. Könyörülj meg, és töltsd be annak helyét, akit elveszítettek. Te légy a számukra szeretetnek, békességnek és örömnek, békességüknek forrása. Kérünk téged azokért, akik kórházakba szenvednek. Kérünk azért, hogy a te gyógyító szereteteddel öleld körül őket, és légy közel hozzájuk, beszélj a szívükkel, Urunk. Segíts a hozzátartozóiknak is, hogy erőt kapjanak ezekben a nehéz napokban és hetekben. Kérünk téged azokért, akik nehéz helyzetben vannak anyagilag, hogy a te gondviselő szeretetet terjeszt ki őreájuk is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, városunkat és egész népünket. Kérünk, hogy a te őrző szereteted legyen velünk most és mindenkor. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem először is szomorú és együttérző szívvel, hogy elmúlt héten halottunk volt Zagyva Kálmánné született Szabó Aranka református vallású testvérünk. 1932-ben született, és most november 28-án hunyt el Szőregen, 79 esztendős korában. Isten vigasztalását kívánjuk a férjének, akivel 59 éve éltek házasságban. A lányának, és a család többi fiának, és az egész családnak, minden kedves tagjának, aki vagy eljött most ide közénk, vagy nem tudott eljönni. Kérjük, adják át nekik is együttérző jó kívánságainkat. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy hogy jövő héten presbiter választás lesz itt a gyülekezetünkben. A névsort meg tudják nézni a testvérek, tudnélik a választásra jogosultak névsorát három helyen. Egyfelől az irodában, másfelől itt az iratterjesztési asztalnál, és harmadszor pedig ott bent a konyhában. Ha minden igaz, akkor a konyhai pulton, ott a konyhaszekrény alatt van egy pult, magasabban oda föltettük a névsort, és ott megnézheti ki, hogy benne vagyok-e én a választói névjegyzékben. Ha igen, akkor jövő vasárnap majd el fogjuk mondani, hogy lesz egy asztal, ahol át lehet venni a szavazólapokat, ott rajta lesz, hogy kiket lehet bejelölni, vagy nem kell bejelölni, szabadon jelölhetnek az emberek, a választók, és utána pedig lesz egy urna, ahova be kell azt dobni. Tehát úgy készüljünk, hogy jövő vasárnap presbiter választás lesz. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az iratterjesztésbe megérkeztek a bibliolvasó kalauzok és a megrendelt könyvek. Egy-két kivétellel, de azért többnyire itt vannak. Ági szeretettel kéri, hogy akik rendeltek, vagy szeretnének venni, azok keressék őt itt az előtérben. Hirdetem azt, hogy ma délután házaspári alkalom lesz Ács Péterék lakásán a Tambura utcában. Ott lesz a gyerekvigyázás is, szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a családi napunk, amikor volt, itt maradt néhány edény és gyerekruha, az kim van a konyhába, aki nem akarja itt hagyni őket végképp, az vigye el haza. Ne felejtsék el, nézzék meg, és vigyék haza, nehogy valami baja legyen, vagy elkallódjon, vagy eltörjön, vagy eltűnjön. Hirdetem azt is, hogy az erdélyi gyerekeknek gyűjtünk, ezekbe a kis bögrékbe, hogyha valaki adományt akar adni, adhat adományt is, ha valaki valamit hoz ezekbe a kis bögrékbe, apróságokat, akkor azt is szeretettel fogadjuk. Adventi éneklés lesz ma este a Klauzál téren, este 18 órától, illetve ma este a honvédtéri templomban a Juhász Gyula főiskolának a kamarakórusa és a budapesti Erkel kórus ad adventi koncertet, ahova szeretettel hívnak és várnak bennünket 18 órától. Jövő vasárnap itt nálunk is koncert lesz, hogy a meghívókat hallották, vagy megkapták a testvérek. December 11-én Tokodi Gábor, barokk lantművész, illetve hát lantművész, barokk hangszereken játszik, korabeli hangszereken, és azok utánzatain. A feleségével, Jéger Évával tart köztünk koncertet. Erre a jövő vasárnap 17 órakor kezdődő koncertre is készüljünk, és hívogassunk másokat. Végül testvérek, hátra van még néhány presbiter testvérünk bemutatkozása. Én kérném is őket, hogy ha lehet, akkor jöjjenek szólítás sorrendjébe. Dr. Pauk Jánost kérném először.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szabad legyen mindjárt azzal a igével köszönteni a kedves testvéreket, amellyel hiszem, hogy megszólított az Úr megtérésem napján. Ebből csak a 121. Zsoltárból három szót hagy hozzak ide a gyülekezet elé. Szememet a hegyekre emelem. Ez a 121. Zsoltár első versében található. Ugye ez volt az a pillanat, amikor az én nem is szememet, hanem az én szívemet az Úr felemelte a hegyekre. Hát itt az Alföldön elég nehéz ezt félreérteni, mert nem lehet hegyeket találni, viszont felemelte arra a hegyre, elsősorban arra a hegyre, ahol az ő keresztje, Jézus Krisztus keresztje áll a Golgotára. Hát ott vált nehéz helyzetemben számomra tisztává az, hogy ott a Golgotán nem egy történelmi vagy mitikus Isten, Jézus Krisztus van megfeszítve, hanem az én megváltóm. Ez egy rendkívül fontos felismerés volt. Hozzátartozik, hogy én hálát adhatok azért, hogy szinte egész életemben születésemtől fogva családon keresztül egy templomba, olyan hagyományos módon templomba járó gyerek voltam. Tehát nem újszerűen ért ez a dolog, de mégis teljesen generálisan, egy teljesen más dolog született meg bennem. Ehhez hozzátartozott a másik hegy is, amire aztán a tekintetem fel kellett emelni, ez pedig a megdicsőülés hegye. A megdicsőülés hegye, ahol megint csak Jézusról, a megvártóról leperget mindaz, amit úgy a hétköznapi életben ráraktunk. Az én szívemben is rajta volt, és rajta van még bizonyos mértékben ma is, de hála legyen az Úrnak, hogy ezek mind-mind leperegtek, valahogy ugyanúgy, mint Péter apostolnak, aki akkor ott volt a megdicsőülés hegyén, és rendkívül jól érezte magát. Ugye ottan mindjárt barakot akart emelni, hogy hát maradjunk itt, ez nagyon jó helyzet így. Nos, de ebben a generális csillogó Jézusban az a Jézus állt meg előttem, ragyogta át az életemet, amely nem földi, nem olyan, amit én szeretnék csinálni magamnak, segít, amikor bajba vagyok, hanem isteni természet. Miért is említettem ezt? Azért, mert a presbiteri munkában, vagy a gondnoki munkában is azt hiszem, hogy ennek a két dolognak, többnek is még, de ezeknek feltétlen meg kell, hogy jelenjen. Úgy gondolom, hogy a gondnoki munkával csak három dolgot szeretnék említeni. Az első az, hogy szeretnénk itt a gyülekezetben lelki módon úgy elöljárni a lelkipásztor családdal, a gyülekezettel, úgy tartani a kapcsolatot, hogy a Istennek a dicsősége olyatén módon ragyogjon fel a lelki szolgálatban, tehát az Isten tiszteleti alkalmakon, a bibliaórákon, a különböző egyéb alkalmakon, az imaórán, mint ahogy a Golgotán a megváltón keresztje áll, és mint ahogy a Jézus Krisztus, ami megváltunk, ragyog generálisan, isteni személyként, nem pedig valami egyszerű, még egyszer mondom, történelmi, vagy egyesek szerint mitikus személyként. Istennek legyen hála, ebben a lelki munkában jó partner a lelkipásztor, jó partner az ő felesége, aki évről évre egyre dinamikusabban irányítja és kapcsolódik be abba a szolgálatba, ami a gyerekek között történik, és hála Istennek ezt azt hiszem az itt lévők is meg tudják erősíteni, hogy ennek következtében nagyon sok család, nagyon sok egyén, de nagyon sok család a családot, mint egy szerves egység, biblikus értelemben gondolom, szívében felragyoghat odahaza, és személyesen mindenki szívében az Úr Jézusnak és az igének az üzenete. Tehát ez az hiszem, hogy a presbitériumnak és a gondnoki munkának is a legfontosabb feladata. Hogy említsek egy másikat is, ez pedig hát így a materiális dolgokkal való bánás. Elfogult szívvel látjuk azt, hogy nagyon sok egyházban, nagyon sok gyülekezetben milyen végtelen leépülés van. Én azt hiszem, hogy itt pedig láthatjuk azt a különleges kegyelmet, amit lehet magyarázgatni, de valójában mégsem lehet. Én szerintem itt majdnem mindenki olyan ül, aki talán be tudja vallani azt, hogy igazán felfoghatatlan az, hogy most például Istennek egy olyan házában állunk, ami hát percek alatt teremtett ide az Úr. Ebben nagyon sokaknak sok segítsége is volt, de mégis láthatjuk, hogy mindezen túl, hiszen hát sokan sokat dolgoztak, különösen a lelkipásztorunk nagyon sokat tett ebben, hiszen napi munkáját szinte erre fordítja és fordította különösen az elmúlt két évben, de mindezen túl is, a segítségeken, az adakozáson túl mégis egy különleges, hát megnyilvánulása ez az Isten kegyelmének. És most már csak egy harmadik dolgot hagy említsek, magam gondnoka a gyülekezetnek a 80-as évek második fele vége óta vagyok, És itt hagy emlékezzek, hát ez most már több mint 20 év, úgyhogy még ilyen alapon nyugodtan lehetne is mondani, hogy kellene már egy új gondnokot választani. De hadd említsem azt, hogy a gondnoki tisztséget, vagy hát szerepet egy ideig együtt végezhettem gondnok elődömmel, Juhász Imre testvéremmel, akit még sokan ismertek ebből a gyülekezetből, akit egy dolog miatt említek fel, és ez azért nagyon erősen megmaradt bennem, és remélem, hogy nem is halványodik, inkább erősödik, hogy ő úgy szerette a Jézus Krisztust, hogy valami lángoló módon, egészen dinamikusan, úgy állt ki orvosként mellette a hétköznapi életbe, és aztán a gyülekezetbe, és ami példamutató, nyilvánvaló számára is számtalan sok probléma volt, bűnterhelte az életét, de át tudta ragyogni az Istennek, Jézus Krisztusnak a megváltó kegyelme. Nos, hát én abban reménykedem, hogyha egy hét múlva a választás úgy hozza, hogy néhányunkat megválaszt a gyülekezet, akkor abban a lelki munkában, abban az anyagi gondoskodásban, amit ránk bíz az Úr, kisebb-nagyobb hibákkal, de az ő kegyelmében bízva meg tudunk állni. Köszönöm szépen a figyelmet, és elnézést, hogy egy kicsit hosszabb voltam, de hát ilyen vagyok. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Kérném Szilva László testvérünket, hogy néhány szóba mutatkozzék be.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a 38. Zsoltár 5. versével. Hagyja az Úr a te utadat, bízzál benne, és ő megcselekszi azt. Nevem Szilva László, származásom szerint ez magyarra lefordítva erdőt jelent, mert Spanyolországból menekült a család az ellenreformáció idején. 1940-ben Kassán születtem a Bába Kérz intézetbe, akkor az Magyarország volt. Iskoláimat Kassán, Encsen, Szarvaskőn, Egerbe, Budapesten, Krasznodárba végeztem. Iskolai végzettségem van 3, műszaki főiskolám, gépjármű, technológus, munkavédelem és környezetvédelem, azon kívül pedig egy honvédségi végzettségem is. A gyülekezetnek 1969. augusztusa óta vagyok tagja, azaz 43. esztendeje, mikor Isten segedelmével idenősültem Szegedre. Egy feleségem van, sajnos a kislányunk az újszegedi temetőben pihen. A pénztárosi munkát azt 22 éve végzem, aztán ez a gyülekezetnek a megítélése, hogy jó-e vagy rosszul. Hát körülbelül ennyit szerettem volna röviden mondani.
Köszönjük szépen. És kérném Tokodi Ferenc atyám fiát.
Tokodi Ferenc vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát én körülbelül 40 éve vagyok tagja ennek a gyülekezetnek, és szüleim reformátusok voltak, Petőfi telepen kezdtem a gyülekezetbe járni, az ötten gyülekezetbe járni, áldott emlékű Szabados László idején, és aztán itt Újszegeden, és tulajdonképpen építész vagyok, és nyugdíjas, hát ez nem érdemes, csak egy állapot, hogy nyugdíjas valaki, és itt éltem le Szegeden, itt születtem, itt éltem le az egész életemet. Az építőiparban dolgoztam nagyon sokáig, tervező cégnél, a Csomi tervnél, meg különböző helyeken, és hát sok-sok emberrel találkoztam, és a gyülekezetben kb. 25 éve vagyok presbiter, hát megválasztottak, és próbáltam tenni ezért a gyülekezetért mindent, amit a Jóisten akarata súgott és mondott, és nagyon örülök, hogy a gyülekezet szépen fejlődött úgy személyileg, tehát mint létszámilag, úgy, mint hát technikailag, lásd ezt a templomot, és nekem az ige, amit hoztam, amit reggel kaptunk mi atyán ki a mennyekben, majd jön a telországod, én folytatom azzal, hogy az is benne van, hogy legyen meg a te akaratod. És ez nagyon fontos, hogy az ő akarata érvényesüljön, és ezt tudjuk mi, bárki, hát tenni ebben a vonatkozásban. Köszönöm szépen a jelölést, és köszönöm szépen a szíves türelmüket, a többit elmondták az előttem levők. Áldás békesség!
Köszönjük szépen! Tasnádi Szevőcs Zoltánt kérném, és utána László Tibor testvérünk van még hátra.
Én is sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Tasnádi Szevőcs Zoltán vagyok. Én 99-ben kerültem ebbe a gyülekezetbe, és rögtön azután, hogy ide kerültem, az életem gyökerestül megváltozott, vett egy 180 fokos fordulatot, mert megismertem az én megváltómat, az Úr Jézus Krisztust. Az Úr magához vonzott, és ezzel együtt itt tartott ebbe a gyülekezetbe. Itt ismertem meg utána a feleségemet is, Gyöngyvért. Itt házasodtunk meg, és azóta Isten két kisgyermekkel is megajándékozott minket. A munkámat tekintve én szoftver fejlesztőként dolgozom, itt a gyülekezetben pedig a gyerekmunkába, kazetta szolgálatba és az énekkari szolgálatba veszek részt. Visszatekintettem erre a 12 évre, mióta itt vagyok, illetve mióta az Úrral járok. Hát azt látom, hogy rengeteg dolog történt, mint az egyén életemben, mint itt a gyülekezetben. Nagyon sok dolog van, amiért külön hálás lehetek. És azt tudom mondani, ami a 23. Zsoltárban van, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, és hogy ő az, aki megvidámítja a lelkemet. Például, hogyha a gyülekezetet nézzük, azt, hogy nem szűkölködünk, azt láthatjuk, ha belépünk ebbe a szép új templomunkba is, de remélem, hogy ugyanez így lelki értelemben is igaz ránk, hogy az Úr meggazdagítja a mi szívünket, lelkünket. És én ezt szeretném kívánni az egész gyülekezetnek, mindannyiunknak, hogy az Úr töltse be a mi életünket, adja, hogy rá tudjunk figyelni, őt tudjuk hallgatni, benne tudjunk gyönyörködni. Köszönöm szépen!
Én László Tibor vagyok, programtervező matematikus, 40 éves. Én egy nem vallásos katolikus családban születtem, és egyetemista koromban ismertem meg Jézus Krisztust. Akkor értettem meg azt az igét a Galata levélből, hogy azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Arra hív Isten mindannyiunkat, hogy ne a bűn szolgái legyünk, hanem az ő fiai. ...1993 óta vagyok tagja ennek a gyülekezetnek. Én is itt ismertem meg a feleségemet. Itt házasodtunk össze, és minket már, hála Istennek, 3 gyermekkel megajándékozott az Úr. Ők is itt vannak a gyülekezetben. Második ciklus óta vagyok presbiter, és a feladatom a pénzügyi ellenőrzés, a technikai szolgálatoknak a végzése, irányítása, a szolgálóknak a irányítása. És 15 évig én szerveztem az IFI heteket részben, segítséget nyújtottam ebben. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen! Végig hallgattuk a presbiter jelölteknek a bemutatkozását. Most már ez a 3. vasárnap volt, hogy hallgathattuk egytől egyig ezeket a bizonyságtételeket. Az ő neveikkel találkozhatnak a testvérek majd a szavazó lapokon. és azért kell bemutatkozni, hogy legalább tudják valahogy a neveket személyekhez kötni. Köszönjük a presbiter testvéreknek a bemutatkozásukat, és hát kívánjuk, hogy szolgálatukat továbbra is be tudják tölteni gyülekezetünkben. Drága testvéreim, Isten tiszteletünket lezárva a 224. énekünket énekeljük, a 224. énekünk első három versét, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 224. dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyelmezd meg nékünk, nagy Úristen, ne hagyd minket elvesznünk bűnünkben. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.